Mester, azt hiszem, a végső döntés Isten kezében van, az pedig köztudottan elég bizonytalan hely. Pikok, a rendőrfelügyelő tehetetlenül tárta szét a karját. Mit mondhatnék nekik? Clayton az órájára pillantott, és gyorsan beszélni kezdett. Amikor Pikok felügyelő ránkoztotta az ügyet, egyszerűnek tűnt az egész. Meg voltam győződve róla, hogy valaki ijesztgeti az embereket. Felölti a szőrmókok alakját, és fenyegeti ezt-azt. Ilyesmit különben magam is átéltem a halott városban. Nem volt kellemes érzés annyi szent, de, mintha valami egyúttal azt is súgta volna, hogy a szőrmókok igaziak. Ami rajtuk van, nem álruha, és nem maszk. Azon kívül hiányzott az indító ok is, hogy miért akarná valaki megrémíteni az embereket. Hiszen azokból, akikre rátámadtak, nem volt semmi haszna senkinek. Sem gazdagok nem voltak, sem jól termőföldjük nem volt, ahonnan érdemes lett volna elűzni őket. Maradt tehát a tény, hogy a szőrmókok nem válogatnak. Megtámadják az első útjukba kerülőt. Hogy miért? Nyilván azért, hogy pánikot keltsenek. No, de ki a fenének van itt szüksége pánikra? Valahogy így okoskodtam. Nem is volt különösebb baj az elméletemmel, amíg meg nem találták Jack Reno holttestét. Ez aztán végképp nem passzolt az egészhez. Most már nem csak egyszerű pánikkeltésről volt szó, hanem gyilkosságról is. A játszma tehát sokkal komolyabbra fordult, mint amilyennek indult. A szőrmókok furcsa figuráját tekintettem kulcs problémának. Ha nem az ijesztgetés a céljuk, akkor a figurák valósak. Igyekeztem a természet felettit kihagyni a számításból. Tudom, ez magánügy, de nem hiszek benne. Szerintem mindennek nagyon is racionális oka van itt a földön. Hűm, morgott a polgármester, de nem szólt közbe. Természetesen nem vethettem el egészen azt a feltételezést, hogy idegen világból érkezett lényekkel van dolgunk. Bármennyire is hihetetlennek tűnik, mégis, elvileg előfordulhatnak. Csak hogy itt van néhány dolog, amely ez ellen szólt. Erről különben már többször is kifejtettem a véleményemet. Ismételje meg, ha nem esik nehezére, mondta Mitchell. Kérem, elsősorban is a technikai bázisuk. Űrhajósok és balta, űrhajósok, akik terror alatt tartják a tanyásgazdákat és birkahúsvámot szednek tőlünk. Egyszerűen hihetetlennek tűnt. Ráadásul volt még valami, ami... Micsoda, az a bizonyos Kowalski, akit olyan buzgón kerestek. Idegen világból érkezett látogatók, akik mindenkiben Kowalskit látnak. Teljesen valószínűtlenné tette a feltételezést. Valóban nem hangzik túl hihetőnek, legyintett Pikok. Ekkor még sötétben tapogatóztam. Ha válaszolnom kellett volna rá, hogy mit gondolok az egészről, alig ha nem a maffiára tippeltem volna. Persze minden alap nélkül. Csak hát a maffia, ha valami megmagyarázhatatlan történik, mindig elő lehet rántani. Egészen addig élt bennem a maffia gyanú, amíg látogatást nem tettünk a halott városban, ahonnan két nappal korábban költöztem el. Nevetséges nem, hosszú ideig éltem ott, és nem vettem észre semmit. Csak azt, hogy a város valóban halott. Bármennyire is hihetetlennek tűnik, semmit nem sejtettem azokból a rémségekből, amelyek pár száz méterre akkori lakásomtól történtek. És talán történnek most is. Azt azért ne igen hirdesse, hogy a halott városban lakott, morogta a polgármester. Azon az éjszakán aztán, ott, a mexikói családnál minden összekeveredett bennem. Amikor megláttam a furcsa fényeket a mocsárban, megütötték fülem a megmagyarázhatatlan zajok és meghallgattam a legendát az éjszakánként induló szellemvonatról, önkéntelenül is összekapcsoltam a szőrmókokat az eltemetett metropolisszal és a halott várossal. Tudat alatt megsejtettem, hogy ezek valamennyien egyetlen kosárba tartoznak. Valóban, támadt fel az érdeklődés a rendőrfőnökben. Franklin és Lewis a tanúmrá, hogy nem volt valami kellemes az az éjszaka. Himbálódzó csillárok, recsegő parketta, magától nyíló ajtók, és vér a falon. Vér? Igen, azaz, hogy természetesen nem. A kénkőszak sem az ördög lehelete volt, hanem valami más. És a vér sem vér, hanem festék. Ismeretlen festék. Csak azt nem tudtam, hogyan került Manuel és Juanita háza alá. A fene egye meg, morogta a polgármester és remegő kézzel cigarettára gyújtott. Folytassa, őrmester, ismét arra kellett gondolnom, hogy mindenkit el akarnak űzni a halott városból, aki csak oda téved. De miért? Az indító ok megint csak hiányzott, hiszen kinek kellhettek azok az alig lakott házak, amikor az egész város üresen áll. Csak nem zavarták az önkényesen beköltözött lakók valakiknek a köreit? Kinek állhatott érdekében a beköltözőket kiűzni a városból? A válasz kézem fekvő volt, a szőrmókoknak. De miért? Aztán még valami más is feltűnt a mexikóinál. Hogy Juanita őrült, vagy jobban mondva, nem normális. És hogy a férje, vagy a barátja, nevezzük úgy, ahogy akarjuk, úgy szedte össze a Long déli mezőn. Ezzel akkor még nem tudtam mit kezdeni, egyszerűen csak elraktároztam magamban. Minden esetre egy furcsa gondolat kezdett foglalkoztatni, lehet, hogy nem is akarják elűzni a beköltözötteket a halott városból. Lehet, hogy véletlen minden, hogy azok az erők, amelyek a csillárt mozgatják és kinyitják az ajtókat, nem is tudnak a halott város kései lakóinak a létezéséről. Akkor viszont hogyan jönnek ide a szőrmókok? Igyekeztem rövid időre megfeledkezni róluk és a halott városra koncentráltam. Egyáltalán, hogyan halt ki, hogyan pusztult ki a halott város, ebben Lévis úr volt a segítségemre. Legnagyobb megdöbbenésemre kiderült, hogy a halott várossal kapcsolatos összes dokumentum megsemmisült. Látszólag nem követett el senki semmiféle szabálytalanságot. A hivatalos ügymenetnek megfelelően az iratokat kiselejtezték, majd meghatározott várakozási idő elteltével az égetőbe vitték. De hát kinek állhatott érdekében megakadályozni, hogy akárki is megtudja a halott város elnéptelenedésének okát? Azon kívül, össze lehet-e hozni a halott várost a szőrmókokkal? Meg annyi kérdés, a legszörnyűbb az volt, hogy amíg ezen töprengtem, attól rettegtem, a szőrmókok újra gyilkolni fognak. Hát ezt meg is kapta, mondta szemrehányóan a rendőrfőnök. Igen, de akárhogy is vesszük, elkerülhetetlen volt. Ezt majd a kerületi főnöknek magyarázza, ha megengedik, folytatom. Nos, ekkor támadt, végül is egy jónak bizonyult ötletem. Arra gondoltam, hát ha írtak leveleket a halott város lakóinak, elmenekülésük után is. Valakik, akik a levélírás pillanatában nem tudták, hogy a címzettek már elhúzták a csíkot. Amíg a levelük utazott, ők megpucoltak a városból. Értik, mire gondolok? Nagyjából. Nos, amit elterveztem, bejött. Annak idején 3 olyan levelet is írtak a halott városban, amelyen nem volt feladó. S mivel lehetetlen volt visszaküldeni őket, feladó hiány nem volt, hova a posta archívumába kerültek. Tehát nem a városi archívumba. Ez azért fontos, mert így elkerülhették a megsemmisítést. Volt 3 levelem, 3 címem és 3 ismeretlen feladóm. Nézzük talán először a leveleket. Az elsőt bizonyos Bertalanc írta egy Liza nevű nőszemélynek, feltehetően a lányának. A levél lényege nem más, mint Liza kérésének a visszautasítása. Így is sok mindent elárul azonban. Elárulja, hogy Liza, valószínűleg férjével és csecsemő gyermekével, el akart költözni a halott városból, valamiféle ördögök és kísértetek miatt. Berta mama férje azonban ellenezte, hogy a fiatalok hozzájuk költözzenek, mivel nem szerette a gyereksírást. Persze, azt hiszem, ez csak ürügy volt, hogy visszautasíthassa a kéretlen ajánlkozókat. S Bertalanc kerekperec meg is írta édeslányának, hogy menjenek ahova akarnak, hozzájuk ugyan ne. Hát, lényegében véve ez az első levél. Roppant érdekes, mondta enyhe gúnnyal a polgármester. Valóban az, hiszen ez az első bizonyíték arra nézve, hogy 10-15 évvel ezelőtt a halott városban titokzatos dolgok történtek. Ördögök és kísértetek bukkantak fel. Valószínűleg már akkor is mozogtak a csillárok, maguktól kinyíltak az ajtók, és vörös festék folyt a parketta alól. Liza és családja nem bírta tovább a rettegést, és otthagyva csapott papot, el akart tűnni a halott városból. Amint a jelek mutatják, el is tűnt, morogta Pikok. Úgy van. Meg sem várták az anya Bertalanc válaszát, felhúzták a nyúlcipőket és uzsgyi. Ezzel ennek a történetnek vége. És most következik a második levél. Michel polgármester hátradőlt a székében, és szivarra gyújtott. A bodorfüst karikák szinte állni látszottak a mozdulatlan levegőben. A második levelet bizonyos Betsy írta egy Elizabeth nevű hölgynek. Egyik Betsy a másiknak. Azzal a bizonyos Elizabettel tragédia történt, általunk ismeretlen körülmények között elveszítette a gyerekét. Betsy vigasztalni igyekezik, és elmeséli saját tragédiáját. Hogy neki egyáltalán nem is lehet gyereke, mert kivették a méhét. Az is kiderül még, hogy gyermekének elvesztése után a címzett az öngyilkosság gondolatával foglalkozott, amit közölt is barátnőjével. Ha válaszlevélnek műfajt próbálnánk keresni, azt mondhatnánk rá, hogy lebeszélő levél. Roppant eredeti, bólintott a polgármester. Először nem is tudtam, mit kezdeni vele. Tragédiáról tudósít ugyanez is, de végül is semmi olyan jellegzetes nincs benne, ami csak a halott városra jellemző. Más városban is meghal elég gyerek. Sajnos, morogta Pikok. A harmadik levél tűnt a legérdekesebbnek. Ezt egy bizonyos Leontina kapta, és bizony, össze kellett szednem minden fantáziámat és képzelőerőmet, hogy rájöjjek, mi van benne. S amikor rájöttem, még erősebb lett a gyanúm, hogy szörnyű dolgok történtek jó másfél évtizeddel ezelőtt a halott városban. Miről is szól ez a harmadik levél? Valaki, a címzett, Leontina ismerőse, válaszol Leontina levelére, amelyben azt tanácsot és segítséget kért. Tanácsot és segítséget valaki, vagy valami ellen. A levélből egyértelműen kiderült,